ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük el Isten tiszteltünk kezdetén a 24. Zsoltárunk első versét. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a heidelbergi kátét.
Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelen közben jár érettünk. És az örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkentetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek. Magamat élő hálaáldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 338. dicséretünk éneklésével. A 338. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem! Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Filippibeliekhez írott levél első részének 12-től a 30. verséig.
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. És így az Úrban való testvérek közül legtöbben, fogságomban bízva, egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. De mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Istennek áldása legyen az ő igéjén. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy tanítani akarsz ezen a mai napon is bennünket. Köszönjük, Uram, neked az elmúlt hétnek minden történését, minden örömét, és minden bánatát, és minden nehezét is. Tisztítsad meg, Uram, most a mi lelkünket. Adjad, hogy a mi gondolataink itt lehessenek. Könyörülj rajtunk, a te szent lelkeddel legyél közöttünk. Nyissad fel a te igédnek üzenetét. És könyörülünk, Uram, hogy a szenvedésről, a nehezekről, amelyekről sokszor úgy gondolkozunk, hogy ezek a mi tetteinknek a következményei. Ezekről tanítsál bennünket, hogy ezek bizony sokszor a te evangéliumod munkálásának, a te isteni mi voltodnak az eszközei. Légy itt velünk, áldjad meg a kicsiket is, a legkisebbeket is, és a nagy Isten tiszteletet itt a templomban is. Amen.
Hallgassuk meg Isten feloldozó igéjét, mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az ige hirdetésre készülve énekeljük most fennállva a 274. énekünk első versét, a 274. dicséretünknek az első verse. Így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Istennek az az igéje, ami alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét, kegyelmét hirdetni kívánom most köztetek. Meg van írva az előbb felolvasott rész Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, az első rész 20. versében. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem, mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni értem, akár életben maradok, akár meghalok. Egy bátor ember áll előttünk Pál apostol személyében, aki a börtönből írja ezt a levelet, és nem fél a haláltól. A mai alkalmunknak ez az adott címe, hogy ki a főszereplő. Tudnék, ez a halál félelmünknek is a megoldásának a kulcsa. Ezen múlik minden. Hadd kezdjem egy olyan élményemmel, amely még jobban aláhúzza ezt az ige szakaszt. Valamikor nagyon régen a szomszédunkban volt egy kismama, és gyerekfejjel, 11-12 éves fejjel tapasztaltam ezt, és megmaradt bennem. A kisbaba, aki talán egy éves körül lehetett, az édesanyja ölében ült, és mindent elkövetett. Hát, hogy az édesanyjának a figyelmét megragadja, illetve az, hogy valami módon, nem tudom, fájdalmat okozzon neki, nem tudom, mindent eltűrt az édesanyja, és ha az édesanyja valamivel lefogta, akkor már nyivákolt, akkor már baj volt. És akkor mondtam is, hogy hát hogy tűrheti ezt, hogy ezt csinálja vele ez a kisgyermek, húzogatta a haját, stb. És aztán azt mondja, hogy hát nem baj, mondja az édesanyja, neki most mindent szabad. Hadd higgye, hogy körülötte forog a világ. Mi nem vagyunk babák, akik itt ülünk, már elmúltunk egyévesek, de nagyon sokszor mi is úgy pergetjük le az életünk filmjét, mint hogyha mi körülöttünk forogna. A világ, a film, mint hogyha ez lenne kiírva az életünk filmjére, hogy írta, rendezte és a főszerepet játsza, XY, hát behettesíthetjük a saját nevünket. Látunk már ilyen filmeket, vannak közt a jó filmek is. Mindenesetre a mi életünk filmje Pál apostol kell, hogy helyre tegyen minket, nem rólunk kell, hogy szóljon. Nagyon sokszor, amikor találkozunk egyes barátainkkal, főleg a régi ismerősökkel, és akkor megkérdezzük egymást, hogy hát hogy vagy? És akkor jön a panasz áradat, és már az ember meg is bánja, hogy ezt megkérdezte, mert akkor minden elhangzik, hogy most éppen mi fáj, mi a bajom. Természetesen ez mindig a másik ember adja elő velem szemben, én más vagyok. No, itt megkérdezték Pál apostolt is, hogy van, de ő nem magáról beszél. A filippiek aggódnak Pálért, hiszen börtönben van, és a börtönből írja ezt a levelet, de mégis ez a válasz a Pál apostolnak, hogy köszönöm, jól vagyok, mert az evangélium jól van. És én akkor érzem jól magamat, hogyha az evangélium terjed. Hogyha az én Uram, az Úr Jézus Krisztus méltóan magasztaltatik. Márpedig most ez a helyzet. Az evangélium jól van, mert a helyi őrség hallotta az evangéliumot, tehát mindenki megtudta, hogy Pál apostol nem köztörvényes bűnöző, hanem valami ideológiai dolog miatt, és azt is megtudták, hogy miért. Nagyon érdekes, hogy ez az első szempontja Pál apostolnak, hogyha én valahova kerülök, legyen az börtön, akkor is én azoknak az embereknek a jólétéért vagyok ott. Nem az az érdekes, hogy én hogy vagyok, én köszönöm, jól vagyok, ha az evangélium a helyén van. Márpedig ahova én megyek, engem küld az Isten, az evangélium visz magával, illetve hát viszem magammal az evangéliumot. A helyőrség tehát hallott az evangéliumot, ezek az emberek üdvösség közelben vannak. És ez Pál apostolt nagyon-nagyon doppingolja, és jó érzést ad neki. Sőt, nem csak a helyőrség hallotta, hanem a barátok is felbátorodtak, és hirdetik az evangéliumot. Nem félelemben, hanem abban a bátorságban, hogy lám csak lám, valaki, aki közöttünk úgymond előjár ebben, bár lefogták, mégis terjed az evangélium. Ami a legérdekesebb, hogy még azt sem zavarja Pált, hogy az ellenségek is felbátorodtak. Nagyon érdekes Pál apostolnak rácsodálkozni erre az alázatára, hogy az sem fontos, hogy most kikerül pozícióba, ki az, aki megelőz engem, vagy ki az, aki helyettem hirdeti az evangéliumot máshol. Nem, ez mind nem érdekes. Az a lényeg, hogy az evangélium hirdettessék. Egyházpolitika, vagy lelkészi, vagy presbiteri, vagy hívő pozíciók, egy gyülekezetben is. Hát nem ez a fontos. Az a fontos, hogy az evangélium a helyén legyen, és az evangélium hirdettessen. Hogy nekem van valaki versenytársam, aki megpróbál engem kiszorítani, ez sem érdekes. Csak én is a helyemen hirdessem az evangéliumot, és ő is. És ez az evangélium hirdetése, ez oldja fel közöttünk levő feszültséget, hogyha van ilyen. Az evangélium jól van, köszönöm szépen, én is jól vagyok. Pál apostol jól van. Egy nagyon nagy, itt nagyon nagy a tét, és megdöbbentő, amit aztán Pál mond. Sokszor szoktuk idézni, de nem biztos, hogy mindig bele tudunk gondolni, sőt, hát ez egy olyan kemény dolog, biztos, hogy nem tudunk. Azt mondja ezzel tulajdonképpen Pál, hogy akár élek, akár halok, élet vagy halál, mindegy, csak az evangélium éljen. Nem az én életem a fontos. Olyan érdekes ez, hogy nincsen rossz verzió. Mi is nagyon sokszor latolgatunk a verziók között, az emberileg, vagy emberi szempontjaink szerint. És itt most két szempontot vázolok föl. Az emberi rossz, az a halál. Ezt mondjuk, hogyha meg kell halni a Pál apostolnak, akkor az emberi szempontból nagyon rossz. És milyen érdekes, hogy Pál apostol egyáltalán nem így gondol rá, hanem így beszél a halálról, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Miért nyereség neki? Hát lehet, hogy ez kicsit botránkoztató, amit mondok, de ez olyan, mintha Pál apostol korkedvezményes nyugdíjba menne. Akkor vége a szolgálatomnak itt a földön, ott leszek az Úrral, az örök sabbatban, az örök szombatban, és vele leszek, a Krisztus teljességét érem el, egy előrehozott szabadságot, vagy nyugdíjt kapok. De milyen érdekes. Ezt erre mondja Pál apostol, ez sokkal inkább jobb. Így mondja, vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Az emberi rosszról kiderül, hogy ez a legjobb. Aztán van egy másik verzió is, az emberi jó, amit emberileg gondolunk jónak, az életben maradás. Ezt mondja, ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Melyiket válasszam, a rosszat vagy a jót? Kiderül az emberi rosszról, hogy az a jó, az a legjobb, és kiderül arról, amely hát emberleg mondva első látásra jó, hogy ez igazán nem Pálnak jó, hanem a gyülekezeteknek. Itt megint Pál nem saját magával van elfoglalva, és nem a saját jó, nem a saját javát részesíti előnyben, hanem a gyülekezetekét. Milyen érdekes. Milyen jó lenne, ha mi is így tudnánk gondolkodni a saját életünkről. Nem az a kérdés, hogy én hogy vagyok, hogy én élek-e vagy halok, csak az evangélium éljen. Ez a kérdés, hogy élet vagy halál, mindegy, az a kérdés inkább, hogy mi viszi előre az evangélium ügyét. Lehet, hogy ez a mi szempontunkból nem ennyire kiélezett. Hadd adjak elénk egy olyan helyzetet, amikor ez nagyon-nagyon éles volt. Biztos, hogy sokan olvasták a gyülekezet tagjai közül Elizabeth Elliot könyveit, vagy akár azt a történetet, ami arról szól, hogy hogyan vitték ahhoz a közép-amerikai indián törzshöz az evangéliumot annak idején a 50-es, 60-as években, amelyben a férje vagy vőlegénye Elizabeth Elliotnak, Jim Elliot meg is halt. Én ezt egy film formájában láttam, ismertem a történetet, de maga a film annyira megragadott, hogy szeretnék most megosztani ezekből az érzésekből néhányat a gyülekezettel. Amikor olvasunk csak valami ilyesmit, hogy 5 vagy 6 misszionárius elhunyt szolgálata közben, mert bértanú halált halt, ez még olyan, úgy mondom, hogy elviselhető, vagy azt mondjuk, hogy hát persze, az Istenért haltak meg, ő érte akartak élni. Na ez a film ezt feldolgozza, hogy hogyan készülnek ezek a fiatal férfiak, hogy elvigyék az indián harcosoknak, azoknak a harcosoknak az evangéliumot, akik az egymás után következő vérbosszús háborúkban lassan-lassan kiirtották egymást. Ezért is találtak rájuk, és ezért is esett rájuk a sor Jim Elliot-ék terveiben, hogy még mielőtt megszűnik ez az indián törzs, szeretnének oda menni az evangéliumba, és szeretik megmenteni az embereket, nem csak az életüket, hanem az örök életüket. Imádsággal és sok mindennel készültek, és már kapcsolatot vettek föl ezekkel az indiánokkal, és az egyik alkalommal, amikor tényleg egy nagyobb berepülésre, szó szerint berepülésre készültek, egy repülőbe ültek, és úgy szálltak le aztán a vízesések fölött, és megtörtént a kapcsolatfelvétel. És amikor tulajdonképpen ezt végigmutatja a film, hogy kiszállnak a férfiak, olyan emberekkel találkoznak, akikkel már találkoztak azelőtt, mégis most hirtelen valami izgatottság támad a benszülöttek között, és felkapták a lándzsaikat, és rámelték, őrájuk emelték, sőt, el is suhan az első lándzsa, és valamelyikük már vérben rogyik össze. És hát ismerjük a film technikákat, ilyenkor ugye kilassítás, stb. És ez csak arra azt akarta érzékeltetni, hogy az ember, amikor elmegy, akárhova megy, akár Isten küldetésében, akár a saját maga céljaival, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy itt az életemnek az utolsó pár perce, akkor hirtelen az a pillanat nagyon fontossá, és nagyon-nagyon teljessé válik. Ebben a kilassításban az ember kicsit a film nézőjeként is átélhette, hogy mi az, amin keresztül mehettek ezek a fiatal emberek. Ezek a fiatal emberek egyébként nagyrészt családos, fiatal családos férfiak voltak, szerettek volna még élni, szerettek volna még a feleségükkel, a gyermekeikkel foglalkozni. És ott vagyok én, viszem az Isten igéjét azoknak a benszülötteknek, akiket meg akarok menteni, és egyszer csak azt látom, hogy emelik a lándzsát, és nincs menekvés. Ha lett is volna náluk fegyver, biztos, hogy nem használták volna. Mert nem azért jöttek. Ott volt a felismerés, hogy most vagy menekülök, ha egyáltalán lehet, vagy védekezek, vagy nem védekezek. És egymás után löfték le ezeket a fiatal embereket, és az egyik megdöbbentő dolog nyilván, amikor ott átélték ezt a férfiak, hogy mi lesz most? Ez volt az Isten terve? Vagy meghiúsul, vagy a sátán erősebb? És nem tudunk belelátni a fiataloknak a szívébe, de ezért is kell, hogy már ilyen istentiszteleti alkalmakkor és máskor is ezzel a páli hozzáállással éljük az életünket, hogy minden másodpercben, amikor jön esetleg az utolsó, akkor tudjuk azt mondani, hogy Uram, a te kezed itt is velem van. Bármi történik, bármilyen fájdalom, bármilyen szenvedés, a te kezedből nem eshetek ki. És az özvegyeknek elviszik a halálhírt, és ami a megdöbbentő, ezek az özvegyek családostól elindulnak a törzsek felé, akik a férjeiket felkoncolták. Amikor megjelenik az a jó pár család gyermekestül az indiánoknál, az indiánok először teljesen, hát a hagyományos reflexből fogják a lándzsát, mondván, hogy jönnek a vérbosszúra. De aztán látják, hogy nincsenek itt férfiak. Asszonyok és gyermekek nem fognak itt öldökölni. És akkor egy tolmács segítségével megtudják, hogy miért jöttek. Be akarnak költözni a törzsbe. Nagy a döbbenet, és nagy a zavar. És ezek az emberek, akiket jogosan vagy nem jogosan, ott nyom a tettüknek a súlya, ott élnek minden nap, kénytelen, kelletlen befogadva azokat a családokat, akiknek a családfőit ők ölték meg. És nem értik, hogy hogy van az, hogy ezekben az emberekben nem a bosszú forralódik, hanem velük életközösséget vállalnak. Nagyon szép a film, hogyha valaki tudja, nézze meg. Végül is ez a törzs keresztjénnél lesz, és a vérbosszú megszűnik, a másik törzs is keresztjén lesz. És hát nagyon sok drámai dolog történik még, többek között az, amikor az a kisfiú, aki az egyik legjobb barátját a törzsből veszi, megtudja, hogy az a legjobb barátja ölte meg az ő édesapját. Élet vagy halál? Hát ez csak akkor mindegy, hogyha nem én vagyok a főszereplő, hogyha nem az én életem filmje ez, ha nem én rajtam múlik, hogy ha az én életemnek vége, akkor kírják, hogy vége. Csak akkor mindegy, hogyha az Úr Jézus Krisztus a főszereplő, az ő evangélium a főszereplő, akkor van értelme életemnek is és halálomnak is. Akkor van értelme a betegségemnek is, vagy a kórházba kerülésemnek, vagy a börtönbe kerülésemnek, vagy bárhova kerülésemnek. Nagyon sok esetben kérdezzük magunktól, vagy Istentől, hogy Uram, hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Nagyon jó a kérdés. Kérdezzük csak. Uram, mi a feladatom, mi a küldetésem ebbe a helyzetbe? Hogyan terjedhet az evangélium ebben a helyzetben? És így érünk el az utolsó pontunkhoz. A Filippiek és mi az evangélium statisztái vagyunk csak. Lehet, hogy mi nem vagyunk halálos helyzetben most, de mondom, bármikor ott lehetünk, és ez kortól független, vagy betegség, vagy egészségtől független. Az életünk szemléletének ennek kell átalakulni, hogy ki a főszereplő az életemben. mi történik velem, és mi miért történik, és mi célból történik. És nagyon jó, hogyha tudjuk a választ ezzel a, illetve a kérdést ezzel a, ebből a szemszögből föltenni, hogy Uram, mi történik most az evangéliummal? Hogyan viheti előbbre az evangélium ügyét, az Úr Jézus ügyét az én életem vagy halálom? Olyan jó megszabadulni ettől a szerepkényszertől, hogy most nekem szerepelnem kell. Nekem most valamit le kell tennem az asztalra. Rajtam múlik. Most csak annyi múlik rajtam, hogy mennyire tudok az Úr Jézusra mutatni. Az előbb azt mondtam, hogy statiszták vagyunk, ez lehet, hogy kicsit ledegradálónak tűnik, de hadd mondjam, hogy mi statisztáként is nagyon értékesek vagyunk. A statisztákra szükség van. És miközben mi talán átesünk egy másik oldalára a lónak, hogy hát a statiszta az értéktelen. Ez nem így van. Az Úr Jézus, a főszereplő, a statisztákért halt meg. Tehát nagyon is fontosak vagyunk. És az, hogy ő bennünk éljen tovább, és mi ő rámutassunk. Nagyon fontos. Fontosak vagyunk, és minden, ami történik az életünk filmjében, nem csak egyszerűen történik mellettünk, hanem velünk történik, és értünk is történik. De nem csak értünk. Értünk is, de nem csak értünk. Azokért, akik körülöttünk vannak, és nézik a mi szereplésünket, és nézik, hogy merre mutatunk. Vannak most közöttünk itt fiatalok. Nagyon fontos, hogy ezzel a szemszöggel nézzük az életünket fiatalként. Amikor készülünk az egyetemi felvételére, vagy amikor a vizsgákra készülünk, ez a kérdés, hogy mivé leszek. Lehet, hogy valaki orvosnak készül, lehet, hogy valaki zenésznek, vagy bármi másnak, nagyon fontos megőrizni ezt a szemszöget, hogy a főszereplő az Jézus. Az igazi gyógyító, aki a dicsőséget szerzi, és a dicsőség tulajdonosa az ő. És én akkor teszem a legjobbat, hogyha ő rá tudok mutatni, hozzá tudom vinni az embereket. Minden kornak, minden életkornak megvan a maga ilyen szerepe. Most hadd gondoljak a kismamákra, fiatal anyukákra, akiknek Isten már így ebben a helyzetben is tanítja, hogy nem ők a főszereplők. Persze nagyon fontosak. De milyen érdekes, amikor egy gyönyörű, szép hölgyből, aki még itt az oltár előtt, vagy az úrasztal előtt megesküdött egy férfivel, és gyönyörű, mindenki gyönyörködött a szépségében, állapotos lesz, elveszi az alakját, és aztán megszülje a kisbabát, szoptatni kezd, és nem is lehet felismerni. Ez a hölgy volt itt két évvel ezelőtt az úrasztal előtt. Hát nem is hasonlít magára. És kedves, drága nőtestvérek, akik hajlandók feláldozni az alakjukat, a nyugodt éjszakáikat, vagy az életük addigi karrierjét, bizony tanulják azt, hogy mit jelent, hogy nem én vagyok a főszereplő. Valakinek statisztálok, valakit fölemelek, a gyermekemet is emelem, és a gyermekemet is nevelem arra a sorsra, hogy Jézus Krisztusra mutasson. És itt is érdekes, hogy mint édes anya nem én vagyok a főszereplő, nem is a gyermekem a főszereplő, de mégis alá kell magamat rendelnem neki. Vagy nagyon érdekes az is, amikor az ember már idősen az élete végére készül, akár kórházban, vagy betegségben. Most olvastam egy hospice könyvet, hogy mennyire fontosak azok az életfolyamatok, vagy azok a stációk, amikor az ember átmegy, át kell, hogy menjen, hogy illő módon, méltó módon halljon meg. Hogy hogyan tegye le az életét, hogy ez az élet ez most már nem az enyém. Vissza kell adnom, hogy most már mindent el kell, hogy engedjek. És az, amire nem gondoltam, hogy a megváltoztathatatlan, hogy én nem itt ezen a földön élek örökké, nem az enyémek a tárgyaim, nem az enyémek az ingatlanjaim, nem az enyémek a gyermekeim. Ezt egyre fokozottabban át kell élni, és meg kell hozni ezt a döntést. Ezt tudatosítani kell magunkban. Hogy nekünk örökkévaló lakásunk nem itt van. Örökkévaló Urunk oda át vár minket az ő dicsőségében. És akkor, hogyha ezt valaki akár a halálos ágyán meg tudja tenni, meg tudja, át tudja élni, ugyanígy el tudja mondani, mint Pál, hogy akár éljek vagy halljak, mindegy, csak az evangéliumot tovább jusson. Aki a Krisztus, annak a halál is nyereség. De az élet, itt való szolgálat, az emberek javára, az Isten országának a tovább építésére. Áldja meg Isten akár életünket, akár halálunkat, és adja meg, hogy ezen a héten, ami előttünk van, forogjanak bennünk ezek a gondolatok, minden helyzetben, minden szituációban, jussanak eszünkben, akár jó, akár rossz helyzetben, hogy a főszereplő nem én vagyok, hanem az az Úr Jézus és az ő evangéliuma, aki életét adta értem. Amen. Válaszoljunk az igére. A 399. énekünk első versével. A 399. énekünk első verse így kezdődik. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem, hiszen mindenben téged engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hídben ne hagyd tőled el.
Imádkozzunk. Bocsánatot kérjük, édesatyánk, hogy magunkkal vagyunk tele, a saját jólétünkkel, saját egészségünkkel. Szeretnénk, Urunk, hogyha a Szent Lelked által Jézus Krisztus lakhatna bennünk, az ő ügye éltetne minket. Szeretnénk, hogyha veled lennénk tele, nem saját magunkkal. Urunk, annyira elárulnak minket a szavaink, a gesztusaink, a viselkedésünk. Főleg akkor, hogyha nem veled voltunk, ha nem veled kezdtük a napot. Szeretnénk, Urunk, hogyha minden reggel veled töltekezhetnénk be, imádságban, igeolvasásban. Szeretnénk, hogyha a te életed virágozhatna ki bennünk. Urunk, szeretnénk, hogyha így tisztogatnál az önzésünkből is, hogy a te fiadért élhetnénk, a te evangéliumodat vihetnénk, hogyha ez lenne az életünknek a célja, a tartalma, bármit is csinálunk, bármilyen szakmában, bármilyen helyzetben, élethelyzetben vagy korosztályban. Urunk, szeretnénk téged dicsérni gyermekként is az iskolában. Szeretnénk érted tanulni a te dicsőségedre. Szeretnénk a szorgalmunkkal, a viselkedésünkkel te rólad bizonyságot tenni. De ugyanígy a munkában is. Szeretnénk, Urunk, hogyha mindent, amit ránk bíznak, ami megoldandó, ami feladat, azt azzal a precizitással, azzal a lelkiismeretességgel tennénk, ami mind-mind rád mutat. Segíts, Urunk, hogy azok a feszültségek, azok a kapcsolati feszültségek is, amelyek a munkahelyen adódnak, hadd oldódjanak meg a te nevedben. A te békességedben. Segíts, Urunk, hogy amikor velünk szembe találkoznak, akkor ne a mi személyiségünk nyomja el a tiédet, hanem te élj bennünk, te ragyog el rajtunk keresztül. Szeretnénk, Urunk, úgy készülni a halálunkra, bármilyen közel vagy messze legyen az, hogy ne meglepetésként, ne hirtelen rémületként érjen, hanem tudjunk mindig úgy gondolni, hogy ez egy kapu, a te hozzád vezető kapu, amelybe vagy be kell lépnünk, és te veled lehetünk, és teljességre juthatunk a Krisztusban, vagy pedig te megengeded, hogy tovább éljünk, de akkor is a te dicsőségedre, az emberek üdvösségére élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz Pál példájával, köszönjük, hogy tanítasz így minket az alázatra, köszönjük, hogy egészen más szemszöget, más szemüveget adsz, köszönjük, hogy eszünkbe juttatod, hogy a főszereplő a te fiad az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, Urunk, az ebből származó megkönnyebbülés és örömöt. Köszönjük a kiváltságot, Urunk, hogy te hozzád fordulhatunk, téged tükrözhetünk, hogy te érted élhetünk, és nem kell nekünk olyat produkálni senkinek megfelelésből, amire nem vagyunk képesek, ami hiába való. Köszönjük, Urunk, hogy adod ezt a megkönnyebbülést, hogy egyszerűen csak rád kell néznünk. Téged kell fölemelnünk, téged kell magasztalnunk, téged kell hirdetnünk, és akkor bármi történik velünk, az jó lesz. Köszönjük, Urunk, hogy ez vigasztal is minket, hogy velünk nem fejeződik be semmi, az evangélium ügyében sem, a családunk történetében sem. Köszönjük, Urunk, ezt a megnyugtatást, ezt a szép ígéretet, hogy a folytatás az nálad van. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és szeretnénk is továbbadni ezt az üzenetet. Szeretnénk megélni, nem csak szóval, hanem tettekkel is a hétköznapjainkban. Kérünk, hogy így engedj el minket útunkra, így vigyázz azért ránk, akár a jeges, téli, veszélyes úton hazafelé. Kérünk, hogy mind a testi, mind a lelki helyzetekben, veszedelmekben őrizd meg, és add meg azt a bizonyosságot, hogy veled vagyunk, és a te kezedből nem csúszhatunk ki. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged Jézusért, aki a főszereplő, aki értünk adta magát, hogy mi is odaadhassuk érte magunkat. Az ő nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádság előtt mondjuk el csendes percben saját imádságunkat. Magasztalunk téged, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megemlítem az adakozást, mint hála áldozatunkat, Isten tiszteletünk részeként. Mindenki úgy adjon, hogy tudja, hogy Istentől kapta, és ebből ad vissza hála jeléül. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjárt mi velünk. Amen.